még egyszer köszöntök mindenkit. Mai elemzett műtárgyunk címe cím nélkül Erdélyi Miklós nyomán. Alkotója a holland Big van der Pol művészpáros. A mű 2003-ban a Gravitáció című köztéri projekt részeként debütált Budapesten a Moszkva téren. A Hegyi Dóra kurátor által szervezett kiállítás egy fontos kortársasági művészeti esemény volt. A kurátor és a résztvevő művészek a Moszkva teret, Budapest egyik legösszetettebb jelentésű nyilvános terét vették kiindulási alapnak, kifejezetten erre a helyszínre kitalált úgynevezett helyspecifikus munkákat készítettek be a térre. A kiállítás célja az volt, hogy a köztér, illetve a köztéri művészet más néven public art fogalmát a mai társadalmi és urbanizációs helyzetben vizsgálja, és felvesse azok újraértelmezési lehetőségeit. Olyan kérdéseket feszegettek az itteni munkák, mint mit jelenthet ma művészetet kivinni az utcára, hogyan célozható meg egy szélesebb közönség a kortárs művészet eszközeivel, milyen irányba tágíthatók a kortárs művészet határai. Ezeket úgy vélem ma is aktuális kérdéseknek kell találni. 2003 óta számos public art esemény, azaz a nyilvános teret használó, ideiglenes, átmeneti jellegű köztéri műtárgyakat létrehozó, az utca embere részvételére számító, közösségi problémákat gyakran provokatív módon felvető köztéri művészeti projekt zajlott számos budapesti és vidéki helyszínen. A Moszkva tér projektet azonban ma is igen fontos eseményként tartjuk számon. Több ott készült munka ma már múzeumi műtárgy, így a ma tárgyalt műalkotás is, amely 2005 óta a művészek jóvoltából a Ludwig Múzeum féltett kincse. Maga a műtárgy nem egy különösebb darab. Egy bronzból készült üres láda, melynek fedele kinyit. A címe sem túl izgalmas. Cím nélkül. Csupán az Erdélyi Miklósra, a 20. századi magyar avantgárd művészet megkerülhetetlen mesterére utaló alcím jelzi, hogy itt valami többről lehet szó, mint amit látunk. Mi is az a bizonyos előkép, amire a cím utal? A bronzláda egyfajta tiszteletadás Erdélyi Miklós és az egyik korai akciója előtt, melyet ma őrizetlen pénz címen tart nyilván a művészettörténeti írás. Az 1956-os forradalom idején Erdélyi ötlete alapján a Magyar Írószövetség nyitott, őrizetlen ládákat helyezett el Budapest különböző pontjain, hogy pénzt gyűjtsenek a mártírok hozzátartozói. Az őrizetlen pénz akció az 56-os forradalom egyik figyelemre méltó, sokat idézett, fotóalbumokban, 56-os kiállításokon sokat megidézett eseménye volt. Olyan emblematikus esemény, amelyben a politikai és a művészeti gondolkodás szétválaszthatatlan összefonódott. 6 budapesti forgalmas helyszínen, köztük a Moszkva téren, ládákat állítottak fel, egy-egy 100 forintost tűztek rájuk, és egy plakátot raktak föléjük a házfalra, majd ott hagyták őket az utcán őrizetlenül. A felirat a plakáton a következő volt. Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családjának. Erdélyi 1956-os utcai pénzgyűjtő akciójára ma mint valami ős happeningre tekinthetünk. Erről 1983-ban Peternák Miklósnak adott interjújában így vallott Erdélyi. Idézem. Bennem először, hogy tudnilik a művészet nem csak arra való, amire használják, tehát díszítő, műgyűjtemény és műalkotás funkciókra való, 1956-ban jutott eszembe. Akkor ez még senki sem jutott eszébe a világon, talán Cage-et kivéve az zenében. Akkor ez a felismerés egy konceptuális akcióban csúcsosodott ki. Utána ehhez kötöttem magam. Furcsa módon 56-ban mindenki csinálni akart valamit, mindent, ami addig hiányzott a művészetből, ezt a hiányt szerette volna pótolni. Peternak Miklós. És mi volt az, amit te csináltál Erdélyben? Az a bizonyos őrizetlen pénz az utcán. Olyan plakátot csináltam, hatot, amibe belefűztem összesen 600 forintot, mindegyikbe kihúzhatóan a százas. Mikor feljöttek hozzám a művészek, Gájor és mások, hogy csináljunk új folyóiratot, stb., akkor már éreztem, hogy annyira mozgásban vannak a dolgok, mert hallottam a rádióban azt, hogy valaki belelőtt egy kirakatba, és egy cipő megsérült, és a sarka alá rakott egy 10 forintost. És azóta ott van. Ez a lényeg. Ez az új. Akkor egy társaságot verbúváltunk, és megoldottuk, hogy Budapest 6 pontján dobálják be a pénzt egy őrizetlen ládába, és ettől kezdve az volt a feladatom, hogy járkáltam az Írószövetség autójával, és a láda mellé álló nemzetőröket elzavartam, mert képtelenek voltak felfogni, hogy ezt most nem kell őrizni. Majdnem belém is lőttek egyszer, amikor azt mondtam, hogy fiúk, takarodjatok a láda mellé. Tehát ez pont a művészeti gondolkodás alkalmazása egy adott szituációban, ha lelkesedésből hirtelen egy ilyen új morális jelenség megjelenik, azt észre kell venni a művésznek. Erre hangsúlyt kell tenni, ez a művész dolga. Ez egy nagyon nagy akció volt, ami elég nagy baj is volt, azért nem szívesen beszélek róla, mert még mindig egy kicsit kényes. De azt tudom, hogy abban a pillanatban pattan ki az agyamból, azon az estén, amikor feljöttek hozzám ezzel az új ipari forma tervezői, meg mit tudom én milyen baromsággal. Attól kezdve erről nem szálltam le. Nem is hallottam, hogy happening vagy akció van a virágban. Én ezt először azt hiszem 56-ban hallottam Lachnertől, aki hallotta, hogy Kántorék Lengyelországban befalasztak egy. De a kis előadásban azt szeretném bemutatni, hogy hogyan jelenik meg a pénz, mint kommunikációs eszköz és szimbólum a különféle politikai, illetve művészi célzattal különféle alkalmazásokban, 45-től egészen a mai kortárs akciókig bezárólag, mint egy tágabb képi kulturális közegbe helyezve Erdély Miklós 1956-os akcióját és a rá reflektáló holland művészek munkáját. Első képünkön egy utcai pénzsertés látható, a pengő bukása 1946-ban. A szocialista propaganda céljára sokat felhasznált fotó, amely az országot teljes csődbe rívő előző politikai rendszer megsemmisülését hivatott jelképezni. Egy érdekes adalék, 1946-ban 47,4 kvadrillió pengő volt forgalomban, ami mai forintban kifejezve 0,1 század fillérrel volna egyenlő. Fitt az őrizetlen pénz az utcán 1956-ban, ez pont a Moszkva téri, a trombitás kert előtti láda, megtömve 100 forint. Itt pedig egy őrizetlen pénzakció 2003-ból két fideszes országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tartott éppen a akkor egy Róker botrányban pénzmosás gyanújába keveredett bank előtt. Tízezresekben ennyit tenne ki 6200 millió forint. Ekkora nagyságrend szinte felfoghatatlan számunkra. Az akció hatásossága a bemutatás didaktikus módjára épül, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a pénzt ma már fizikailag nem is kell kivinni a bankból ahhoz, hogy eltűnjön. A lopás is virtualizálódik, akár maga a pénz. És tegyük hozzá, az adakozás is ma már egész más módon virtuálisan is működhet, nem kell hozzá egy utcai láda, és nem kell egy bankjegyek, elég egy SMS-t elküldeni egy meghatározott számra, és már is közalkozhatunk egy adott célra. A felfoghatatlan fokozása éppen az 1 milliárd millpengről látható, kincstári konceptualista munka 1946-ból. Érdekessége, hogy a bankjegyet díszítő portré nem egy politikus, vagy egy történelmi személyiség, hanem egy egyszerű köznév tagja, egy szép nő, Lendvai Lúcsia, székesfehérvári tanári nő arcképe látható. Itt ugyan ő, és a sorozat csúcsdarabja az 1 milliárd B pengő. Már az elnevezésben is van valami árulkodó, B pengő, vagyis másodosztályú, nem igazi, értékcsökkent pengő. Pseudo fizetőeszköz. Ez már nem is került forgalomba. Guinness rekorder, ez a legnagyobb névértékű bankjegy, amit a világon valaha is nyomtattak. A névértékként szereplő szám 1 milliárd billió, azaz az egyes után 21 nullát kell elképzelni. A téma másfajta megközelítésben. Tim Uldix zéró dollárja az Art Pool Művészet Kutatóközpont művészpénz gyűjteményéből. 1984. Nem csak a címlet, de stílszerűen a sorszáma is nulla. És itt érdemes felidéznünk Erdély Miklósnak egy 1963-as párizsi akciótervét. A művész azt tervezte, hogy pénzt árul névértéken alul, amíg a forgalomban lévő pénz mennyisége el nem fogy. Ennek kivitelezésére azonban a művész kezdőtőke hiányában nem kerül sor. Ebből is kirajzolódik Erdély jellegzetes konceptualista gondolkodásmódja, Pernecki Géza szavaiból, abból, ami érték, jobb, ha minél kevesebb van, mert eszmei értéke csak értéken alul növekedhet, vagyis a kioltott érték igazán érdekes. Írja Pernecki. Példa a pénz politikai propaganda célra történő alkalmazására. Kommunista választási röplap 1949-ből. Hátoldalára a következő feliratot nyomták. Emlékszel még erre a pénzre? 1946-ban egy havi fizetés, egyenlő 2 kg pengő, egyenlő 1 kg cseresznye. Nem tévedés, nem is rossz tréfa, ezt hagyta örökül a Horthy fasizmus. Egy másik példa az értékpapírforma politikai célú alkalmazására. Jövőkötvény. Az őrizetlen pénzakció amerikai változata. 1980-ban a New Yorkban megjelenő Magyar Holnap című emigrációs lap számaiban felhívás jelent meg, mely felszabadítási kötvény vásárlására szólította fel az olvasót. A Magyar Szabadságharcos Parlament és a Szabadságharcos Nemzetőr Világszövetség által közzétett felhívás közölte az értékpapír grafikai képét is, amit látható, mely szemmel láthatólag egy 19. századi acélmetszet után készült. Fellapozva a pénztörténeti szakirodalmat megtalálhatjuk az erőképet, a kötvény egy 1852-ben Philadelphiában készült magyar emigrációs pénztervezet kópiája, azzal a különbséggel, hogy az 1 forint címletű volt, erre a 100 dollár feliratot nyomták rá. Különbség továbbá, hogy az Kossuth Lajos, ez pedig Kópa Erdő és Pongrácz Gergely írta. A felirat is csak nem azonos, a Kossuth féle pénz deklarálja, hogy ezen pénzjegy minden magyar állandalmi közpénztárban egy ezüst forint, vagyis 3,20 zsenent elfogadtatik, és teljes név szerinti értéke a közállomány által biztosítva. Felszabadítási kötvény kibocsátói pedig azt garantálták, hogy ezen kötvény a majdan felszabadulandó Magyarország állami közpénztárában beváltható. És ez a konceptualista mozzanat a lényeg, a jövő megerőlegzése, amely a két pénz csinálást összeköti minden lényegi különbségünk ellenére. Kossuth a tervezett bankóta szabadságharc remélt újrakezdése esetén akarta Magyarországon bevezetni, pénzterve így csupán grafikai elképzelés maradt, szemben Pongrácz kötvényével, amely a szabadságharc jövőbeli győzelmét effektív készpénzre váltja, és a jövőbe vetett hitet hitellé változtatja. Nincs adatunk arról, hogy a kötvényből mennyi dollár folyt be, és azt mire fordították, mert ez utóbbi tulajdonképpen érdektelen, nyilván az emigráció politikai céljai. Az igazán érdekes az, hogy vajon hányan hittek a kötvényre írottakban, hogy ennek a papírnak az értékét az eljövendő Magyarország eljövendő szabad Magyarország garantálja meg. Vajon 1989 után próbálta valaki felszabadítási kötvényt beváltani a Magyar Nemzeti Bankban? 1980-ban a szabad Magyarország még már olyan távoli valóságnak tűnt, hogy ennek az utópiának a ködében nyugodtan lehetett naív és irreális elképzeléseket gyakorlatias módon megjeleníteni. A felszabadítási kötvény rokon az Erdélyi Miklós-féle pénzgyűjtő akcióval is. Mindkettő az emberek morális érzékére appellálva egy képtelennek tűnő ötletet valósított meg. Az első esetben a pénzt őrizetlenül lehet hagyni az utcán, a második esetben a forradalom győzni fog és megtéríti a befektetést. Avangárd megoldását ad be egy hétköznapi intézménynek, a közadakozásnak. És egy másik kép. 1945-ben a stabilizáció bankjegyeinek művészi tervezésére először Berény Robertet kérték fel, aki azonban a komoly grafikai felkészültséget igénylő feladattal nem tudott megbírkózni. Így a forintot végül ugyanaz a horvát Endre tervezte, aki korábban a pengő sorozatot is. Ez itt a 20 forintos, amely 1948 és 92 között volt forgalomban. Az előoldalon Dózsa György arckép, a hátoldalon egy férfi akt látható, a kezében kalapács és búzakalász. A kalapács a munkásosztály, a kalász a parasság jelképe. Ez látható ezen a 1946-os 100 forintosan is, vagyis mintegy megelőlegezték az 1949-es úgynevezett első népköztársasági címer, az 56-ban a nemzeti zászlóból kivágott Rákosi címer eleme. Noha ekkor még a Kossuth címer van érvényben, mint ez az előoldalon is látható ezen a 20 forintosan. A 20 forintos azonban nem az előbbiek miatt érdekes most számunkra, hanem azért, mert ez a pénzjegy egy rejtett 56-os mementóvá vált. A szociál pózban díszelgő figura modellje Hegedűs István magyar öttusa bajnok volt, aki 1956-ban halt meg. Mint oly sokan, ő sem hős volt, hanem egy véletlen, vétlen áldozat. Az utcára kilépve eltalálta egy golyót. Halála helyszínén ma a Szófia utcában látható ez az emléktábla, amely egy bronz portréból áll, amely mögött felsejlik az idézett 20 forintos kőbe vésett motívuma. A bankjegy ábrázolások névtelen modelljeinek kivéte általában államtitoknak minősül, pont azért, hogy a személyes sorsuk nehogy befolyásolhassa a szimbólumok jelentését. Ez így történt ebben az esetben is, 1989 előtt a hivatalos numizmatikai szakirodalomban nem szerepelt Hegedűs István neve, talán épp azért, mert az ábrázolás heroikus jelentése az ő személyes mártíriumával alaposan átértelmeződhetett volna. Tulajdonképpen egy 56-os hősi halott díszítette a Kádár rendszer egyik bankjait. Talán ennél is izgalmasabb a cseh 20 koronás, sokak által ismert, egyesek által városi legendának tekintett, rejtett politikai üzenete. A prágai tavasz leverését követően 1970-ben forgalomba került bankjegy előoldalát egy cseh nemzeti hős, Jan Žižka portréja díszítette, amely rézmetszet egy létező szoborfej alapján készült. Ha azonban megfordítjuk a fejet, akkor a szovjet megszállók elleni tiltakozásul önmagát felgyújtó Jan Palach rejtett portréját fedezhetjük fel. Itt sajnos ezeken a felvételeken ez nem annyira lehető ki, de talán lehet érzékelni, mintha tényleg lenne ott valami. További apró rejtett részletek bizonyítják a tervező akna munkáját. A kép körüli díszítés látszólag a bank egy névértékét jeleníti meg, ha azonban tükörképbe fordítjuk, kiderül, hogy ez valójában az SOS, a segélykérés jele sok ezerszer felrajzolva. A hátoldal még rafináltabb. Egy soha nem létezett, középkori kódex illusztráció imitációja olyan rejtett jelképekkel, mint két balkezes, bekötött szemű idióták és nyomorékok menete, ami végső soron a szovjet megszállókat és a prágai bábkormányt hivatott volt kifigurálni. A Milos Ondracsek által tervezett bankja Csehszlovákia megszűnéséig forgalomba volt. A következőben politikai motiváció nélküli kortárs képzőművészeti akciókat idézek fel, a pénzzel való köztéri kommunikáció ezekben mindig a mű központi eleme. A mai forintsorozat legnagyobb címlete 20 000-es látható, ez képezte Blaumann Edit és Sebő Ferenc munkájának központi elemét 2001. októberében az Astoriánál az East West Business Center előtti betonjárdára 20 000 darab 1 forintos ragasztottak, úgyhogy a 20 000 forintos képét adta ki a távlatilag a kompozíció. Az így létrehozott kép pár nap alatt eltűnt, a járókelők apránként felkaparták. A Letettünk valamit az aszfaltra című 20 000 forintos akciós szorosan kapcsolódik a művészet egy korábbi másik köztéri munkájához. 2001-ben a Corvin közben a térburkolatot borító rágógumi foltokat piros zománc festékkel jelölték. Egy másik fontos akció a Moszkva téren 2003-ban a Gravitáció című Public Art projekt részeként került sor. Bőti Balázs 1001 euró című akciójához kéregető hajléktalanokat alkalmazott, akik 1 eurót, illetve 200 forintosokat adtak a téren leszólított járókelőknek, illetve a piros lámpánál várakozó autósoknak. Az emberek 90%-a rettentően meglepő. Emlékezett vissza az egyik pénzosztó. A művész egy köznapi helyzet fonákjára fordításával hívta fel a figyelmet egy társadalmi defektusra, felcserélve az adakozó és a kéregető pozícióját. Nem mi adunk pénzt a csöveseknek, hanem fordítva. Várnagy Tibor 100 000 fontos pénztárgyát látjuk egy napfürdőző hajléktalannal, a Beszélő című folyóirat 1999-es művészpénz pályázatára készült munka. Két másik művészpénz következik, egy 56-ra reflektáló munka a Nádor Galéria művészpénz kiállításáról, amelynek közepén a lyukazászlón látható, eszünkbe juttatva Beke László rendszerváltozáskori javaslatát, amely szerint az 56-os forradalom előtti tisztelgésül a Szabad Magyarországnak az új címerként a lyukat kellene választani. Itt pedig egy igazi művészpénz, amely semmilyen politikai vagy hatalmi szimbólumot nem tartalmaz, csupán a bankjegyek meghamisítását megnehezítő grafikai díszítményekből áll. Értékét csupán szépsége adja. Nincs más értéke, csak az esztétikai öncélúság. Itt pedig a ma már régi pénznek számító, de még 2003-ban forgalomban lévő 200 forintos bankjegy. Ezt használta fel a Gravitáció projekt egyik résztvevője, Sam Keller az akciójához. A svájci művész a projektet szervező Ludwig Múzeumtól a szállására kapott pénzt 200 forintos bankjegyekre váltotta, amelyekből takarókat fércelt össze. Három utcán töltött éjszakája papírpénz takarók alatt vészelt át a Moszkva tér környékén. Az akció végén a takarókat elajándékozta. Mielőtt visszatérnénk a bronzládánkra, hogy felidéznék egy általam legszebb 56-os köztéri emlékmű elgondolásnak tartott akciót, amiről eddig is hallottam. A helyettes szomjazók művész csoport tagja Elek Kada István 1989 őszén a forradalom évfordulója előtt a Kisgazdák lapjában, a Kisújságban egy felhívást tett közzé, amelyben arról beszélt, hogy 56-ban a harcok során, mikor egy kirakat betörött, napokig senki sem nyúlt az ott lévő árukhoz. Forradalom tisztaságának eme jelképe legyen példaadó mi számunkra is. írja a felhívás, október 23-a és november 3-a között rendezünk be országszerte hasonló kirakatokat. A felhívásra senki sem jelentkezett. És végül a Láda emlékműve, a holland Wick van der Pol művészpáros munkája, immáron a steril térben, Ludwig Múzeumban. A háttérben szintén egy Moszkva téri projektből származó műtárgy, Németh Ilona kapszula című műtárgy. 2003-as projektben Wick van der Pol ládája nyitottan állt a Moszkva tér közepén, várva arra, hogy a járókelők elhelyezzenek benne olyan tárgyakat, amelyekre már nincs szükségük, míg mások kivehessék ezeket a maguk számára hasznosítva. Mindezzel a művészek egyben a kapitalista viszonyok közötti árucsere egyfajta alternatíváját is megjelentették. Az akcióval egy időben a művészpáros a Klubrádióban beszélgetés sorozatot kezdeményezett az emlékművek szerepéről, a közterület átnevezésekről, így a Moszkva térről is, ami így csak nem egy évtized múlva újból aktuális, hiszen a Moszkva tér nevéről épp a napokban döntött a fővárosi közgyűlés, miszerint régi nevét a Szél Kálmán tér neve fogja visszakapni. A művészek a céljukat végül is elérték, művük, ha önmagában nehezen értelmezhető objektumként is működött a téren, pénz helyett olykor inkább szemetet dobtak bele, így pár nap után be kellett zárni a fedelét, de a hozzáfűzött kommentárok és értelmezések, reflexiók, talán ez az előadás is alkalmassá teszi arra, hogy a múltra és jelenre reflektáljunk, és a művészet sarkított kérdésfelvetésén keresztül elgondolkodjuk olyan kérdésen, hogy mire való a pénz, és a köztér, és a művészet. Köszönöm a figyelmet, és eddig szokásoknak megfelelően az előadás követően közösen megtekintenünk a gyűjteményben az eredeti gyűjtárgyat, és ott alkalmi lesz, hogy kérdéseket tegyenek fel a beszélgetésre. Köszönöm.